Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Ámen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből olvasom. A 6. fejezet 10-től 20-ig terjedő verseit. Amíg a kijelölt ige szakaszt elolvasom, a gyülekezet helyét elfoglalja. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség urai, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei atyánk, Urunk és Istenünk! Köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnapon ismét eléd állhatunk. Odaállhatunk a gyülekezet közösségébe, helyet foglalhatunk a padunkban, a zsoltárainkat énekelhetjük, és együtt lehetünk az ige hallgatásában is. Köszönjük, hogy idejöhettünk onnan, ahol a mindennapi életünk folyik. Onnan, ahol reggel fölkelünk, este lefekszünk. Onnan, ahol olyan sokféle kérdéssel küzdünk, onnan, ahol a napi munkát végezzük, ahol betegségeinkre gyógyulást várunk, erőtelenségben erőt. Te tudod, Urunk, a legjobban honnan jöttünk, milyen családi helyzetből, milyen egyéni gondokkal és sebekkel. De köszönjük, hogy ide jöhettünk, és itt gyógyulhatunk. Itt erősödhetünk. Itt, a Te ígéd közösségében megújulhatunk. Kérünk, nyisd meg előttünk a Te ígédet, de nyisd meg, ami sokszor homályos látásunkat is, meg a sokszor süket füleinket is, hogy meghalljuk. Te itt vagy közöttünk, és igédet, az élet szavát hirdeted. Jézusért, a mi Urunkért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján most az ő lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom, írva található az Efézus beliekhez írott levél 6. fejezetében, annak a 16. versében. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, mi a feladata a katonának? Az, hogy engedelmeskedjen a parancsnak, és a haza védelmére az életét is kész legyen feláldozni. Erre régen is, meg most is a katona esküvel kötelezi el magát. Régen a király volt a legfőbb parancsnok, vagy az uralkodó, most pedig a mindenkori államfő. Ugyan ma már nincs kötelező sorkatonai szolgálat, de sokan vagyunk itt a férfiak közül, akik sorkatonai szolgálatot teljesítettünk. És amikor a katonasságról, katonákról hallunk, eszünkbe jutnak azok az évek és azok a hónapok, amelyeket fiatalon a hadsereg kötelékében töltöttünk el. Pál apostol is ebben az ige szakaszban katonáról beszél. Harcról, ellenségről. És amikor erről beszél, akkor ezeket a gondolatait rekrutálással kezdi. Toborzással. Toborozni akar, mint régen a katonákat toborozták. Nem behívót ad, hanem oda megy és levelében kéri, jöjjetek harcolni. De ez a harc mégis más. Nem csak fiatal embereket toboroz, akik fiatalon és erősen mehetnek a harcba, nem csak az erejük tejében lévő fiatal férfiakra gondol, amikor azt mondja, öltsétek magatokra a fegyverzetet, hanem mindenkire. Mindenkire, aki az efézusi gyülekezetbe tartozott. Legyen az fiatal, vagy idős. Szolga, vagy úr. Férfi, vagy asszony. Ebbe a harcba Pál apostol mindenkit toboroz. Az életkora nem számít. Nem a fizikai erő a mérvadó. Lehetnek benne idős emberek is. Ebben a harcban az számít, hogy ki a keresztény. Amikor Pál apostol ezt a levelét címezi, akkor ezt írja föl a címzetre, az Efézusban élő és a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Mindenki, aki ebben a városban Krisztus Jézust Úrnak tartja, azokat hívja. De sok más Istent és istenséget tiszteltek ebben a nagyvárosban. A város közepén állt egy nagy templom, az Artemis istennő temploma. Ebben a nagyvárosban főleg ezt az istennőt tisztelték. És azt mondták, hogy ebben a templomban van az égi istennő más képmása. A templom mellett kis ezüstből készült templom másokat, szobrokat árultak. Aki megveszi és hazaviszi, ennek az istennőnek a védelmét élvezheti. De sokan voltak, akik hittek ebben az istennőben, más istenekben, pogányokban. De voltak olyanok is, akik Jézusban hittek. Akik hitték és vallották, hogy Jézus Krisztus az Úr. És nincs rajta kívül más. No, ezeket toborozza Pál. Ezeket hívja, hogy harcba, hogy frontra küldje őket. Kedves testvéreim! Mivel ezt az igét olvastam el, amelyet nemrégen vezérfonalunk szerint mi is olvashattunk otthonunkban, így most felénk is Hangzik a toborzás, a harcba hívás. Nem számít, hogy milyen korban vagyunk. Fiatalok, középkorúak vagy idősek. Nem számít az sem, hogy erős lábakkal jöttünk ide, vagy éppen már bottal járunk. Harcba hívja az övéit az ige. Igaz, nem test és vér ellen, nem ember ellen, hanem az ellenség nem más, mint az ördög mesterkedései. A gonoszság és a sötétség munkája. Toborozni hív hát bennünket is az ige, de nem mehet egy katona sem fegyverzet nélkül a frontvonalra. Senki sem mehet föl harcolni megfelelő ruházat, megfelelő fegyverzet nélkül. Kilátott már olyat, hogy egy katona fegyverét és ruháját elhagyva kivonul a frontra. Könnyű áldozata ez az ellenségnek. Bár vannak kivételek, ezek a kivételek a hitnek a kivételei. Például Dávid, aki nem vette föl a páncélt, amit a előtte lévő rá akart ölteni, ő paritjával ment Góliát ellen. Az ő fegyverzete az a paritja volt, és az az öt kavics, amit a patakból vett ki. De Pál apostol most más fegyverzetet akar ráölteni, felvetetni az Efézusban élő Krisztus hívőkkel. Kedves testvéreim, amikor egy nagymama odaül a kis unokája ágya mellé, és megtanítja az esti imádságra, vagy amikor szülőként megtanítjuk gyermekünket az úri imádságra, vagy amikor elhozzuk a gyermekünket, vagy az unokánkat a vasárnapi iskolába, vagy beíratjuk a hitoktatásra az iskolában, akkor a fegyverzetet öltjük rá. Akkor fegyverzetet próbálunk adni a gyermekünknek. Mi már tudjuk, hogy szükség van erre a fegyverzetre. Ne lépjen be a mi gyermekünk, a mi unokánk a frontra a felnőtt éveknek a harcába, annélkül, hogy ne lenne megfelelő lelki fegyverzete. Mert ha nincs megfelelő lelki fegyverzet, könnyű zsákmányai az ellenségnek. Annak az ellenségnek, akiről azt olvastuk, hogy mesterkedni tud. Nagyon jó mesterkedő. És szomorúan látjuk, milyen sok fiatal megfelelő lelki fegyverzet nélkül belejutott már egészen fiatalon a lelki zsákutcákba. Szomorúan látjuk, hogy milyen sok fiatal céltalanul, megkeseredve és elszomorodva éli az életét. De nem csak fiatalok, hanem idősek is. Valamikor megkeresztelték őket, talán még konfirmáltak is, talán néha még el is jönnek a templomba, talán nem. De hiányzik a megfelelő fegyver ahhoz, hogy az élet lelki harcaiban meg tudjanak állni. Nem véletlenül mondja Pál apostol ebben a levélben, öltsétek magatokra Isten fegyverzetét. Nem azt mondja, hogy jó lenne felölteni, vagy talán némékőtök felvehetné, hogy legyen köztetek harcos is. Mindenkinek mondja, fiatalnak és idősnek, öltsétek magatokra Isten fegyverzetét. De nem csak a fiatalokra vonatkozik ez, ahogy ezt már hangsúlyoztam, hanem ránk is. Minden istentisztelet, minden elcsendesedés és minden egyes igei alkalom, talán minden egyes imádság is, amikor otthon leborulunk és imádkozunk, egyfajta lelki fegyverzet felöltözése. Éreztétek már, testvérem, hogy erősebbek vagytok az imádság után? Vagy megújulást éreztetek-e már egy-egy igei alkalom után? Öltsétek fel a lelki fegyverzetet. Pál apostol egy olyan képet állít a kis efézusi gyülekezet elé, amely egy római katona képe. Néhány padban van is egy kis kép, amely jól mutatja, hogy hogy nézett ki a római katona. Hogy milyen katonát láttak, milyen öltözékben látták azokat a katonákat, akár Efézus utcáin is, és nem keveset láttak belőle. Egy-egy felnőtt sokat és sokszor láthatta a római katonát. Fején sisak volt, mellén páncél, lábán saru, derekán öv, kezében egy lándzsa, övén egy kard, a másik kezében pedig egy nagy pajzs. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy öltsétek fel az Isten fegyverzetét, akkor erre a katonára gondol, és ez a katona jelenik meg a gyülekezet lelki szemei előtt is. Ezek közül most hadd emeljem ki a pajzsot. Látjátok, testvéreim, milyen nagy az a pajzs. Jóval nagyobb, mint egy kis pajzs, amelyet talán az újkori katonák használtak. Egy hatalmas nagy pajzsról van szó, ami mögé elfért, behúzódhatott és elbújhatott a katona úgy, ahogy volt. És erre mondja Pál apostol, vegyétek fel mindezek fölé a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Hát mi ez a hit pajzsa, testvéreim? Mire gondol itt Pál apostol? Mik azok a tüzes nyilak, amelyek jönnek, sebet ejtenek és égetnek? Hát gondoljunk csak az első kereszténységre. Rögtön Jézus feltámadása után jött a tüzes nyíl. Nem támad föl Jézus. Nem ő az Úr. Égette a tanítványokat. Aztán kapják a hit pajzsát, oda tartják a tüzes nyíl elé, és azt mondják, találkoztunk Jézussal. Ő él. Mi a hit pajzsa, amikor odaállunk a temetőben, a sír mellé, amikor leeresztik a koporsót, a tüzes nyíl jön, véget ért minden, és mély sebeket éget a szívünkbe és a lelkünkbe is, hogy nincs tovább, hogy ez az élet csak ennyi. És mi a hit pajzsa? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, és elmondjuk a Jézus Krisztusról szóló hittételt is, hogy ő él, feltámadt, ott ül az atya jobbján, és el fog jönni ítélni élőket és holtakat. Hiszem az örök életet, és testünk feltámadását. Ez a hit pajzsa, ami mögé a sír mellett, a temetőben odabújhatunk, és kioldhatjuk vele a tüzes nyilat. Vagy mi a hit pajzsa a beteg ágy mellett, amikor jönnek a gondolatok, jönnek az érzések, mi lesz velünk, és a gonosz, a félelem tüzes nyilait lövi a testünkbe és a lelkünkbe. Hogy tanuljuk a konfirmáció alkalmával? Atyánk akarata nélkül még egy hajszál sem esetik le fejünkről. Mindenképpen vegye fel az efézusi gyülekezet a hit pajzsát, mert akkor is támadta őket a gonosz mesterkedése, a tüzes nyíl. De vegyétek fel ti is, testvéreim, vegyük fel együtt ezt a nagy pajzsot, amely nem más, mint a hitvallás pajzsa. Pál apostol még ezt így mondja, a hit pajzsa, mi pedig azt mondjuk a hitvallásunk. Tudjátok, régen, a reformáció hosszú évszázadai alatt a délelőtti istentisztelet volt az ige hirdetése, és a délutáni istentisztelet a hitvallásnak a tanulása. A heidelbergi káténak, amit konfirmáció alkalmával tanulunk. Minden héten délután a hitvallás tanításával is segítették a gyülekezet tagjait, hogy fel tudják venni a hitpajzsát. Kedves testvéreim, a legrövidebb hitvallástól Jézus Krisztus él. A leghosszabb hitvallásig, amíg lehet a heidelbergi káté is. De ott van ez a gyönyörű apostoli hitvallásunk, amelyet jó lenne, ha többször is elmondhatnánk az istentiszteletek alkalmával, egy nem csak úrvacsoraosztásnál, vagy keresztelés alkalmával. Ez a hitpajzsa. Vegyétek fel. Figyeljétek minden egyes szavát, és azonosuljatok vele szívetekben és lelketekben. Mert ezzel tudjuk kioltani. Bármilyen helyzetben is légy, bármilyen úton is tartson most a te életed, az gonosz tüzes nyíla jön, sebeket akar ejteni, de a hitünkkel, a hitvallásunkkal, a Krisztusba vetett bizalmunkkal ki tudjuk oltani. Vegyétek fel hát, testvéreim, a hit pajzsát, a lelki fegyverzetnek most ezt a részét hangsúlyozom, hogy kioltassátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te igéd kezünkbe akarja adni ezt a nagy védelmet, a hit pajzsát. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mi is a kezünkbe vehetjük ezt. Legyünk akár korosak, akár fiatalok. Ezt a pajzsot elbírjuk. Erre a pajzsra szükségünk van. Erre a pajzsra halálosan szükségünk van. Köszönjük, hogy most a kezünkbe vehetjük ezt. Nem is a kezünkbe, hanem a szívünkre, az értelmünkre húzhatjuk, vehetjük. Köszönjük neked, Istenünk, hogy megvallhatjuk, Jézus Krisztus él. És támadjon a gonosz bármilyen mesterkedéssel, hitegetéssel, támadjonak és jöjjönek a gondolatok, hogy Jézus Krisztus a múlté, meghalt, csak példakép maradt. Mi akkor is hittel megvalljuk, hogy Jézus Krisztus él. És támadjon a gonosz, akár az elmúlást, a halált, az örök elmúlást tekintve, hogy megsebezzen, mi akkor is a hitpajzsát a kezünkbe akarjuk tartani, és a gyönyörű apostoli hitvallásunknak minden egyes szavát hittel és reménységgel akarjuk megvallani. És támadjon a gonosz tüzes nyilakkal, bármilyen helyzetben is vagyunk, segíts meg, hogy fel tudjuk emelni a hitpajzsát, hogy ragaszkodni tudjunk a hitvallásunkhoz, hogy el ne sodródjunk. Olyan sok tüzes sebet érzünk már a testünkben, lelkünkben, amikor nem tartottuk föl amikor nem rejtőztünk el a hit pajzsa mögé. Köszönjük neked, Istenünk, Jézus Krisztust. Pál apostol, őt tartotta oda, minden harcában a gonosz elé. És csak így tudta kimondani, mindenre van erőm a Krisztusban. Imádkozunk, Istenünk, az ifjúságért. Azokért, akik már elindultak a nagybetűs élet útján, akik elkezdték a felnőtt éveiket. Urunk, segíts meg, hogy tudjanak valamit használni abból a fegyverzetből, amit talán az iskolában tanultak hit tanórán, vagy a konfirmáció alkalmával elsajátítottak. Abból, ami talán néhány csebben ott maradt az ő szívükben. Ne hagyd őket eltévedni, ne hagyd a lelki zsákutcákba jutni az életüket. Imádkozunk azokért a gyermekekért, akik most járják azokat az éveket, ahol imádkozni tanulnak, hitvallást tanulnak, konfirmációra készülnek. Kérünk add, hogy ne csak az elméleti tanulás legyen ezekben az órákban, hanem a lelki fegyverzet felöltése is. És imádkozunk az Isten tiszteletekért, az otthoni igei alkalmakért, az imádságainkért is, add, hogy minden egyes elcsendesedés egy pajzs felvétele legyen, a hit pajzsának a felvétele. Köszönjük neked, Istenünk, hogy eléd vihetjük a felnőtteket is. De külön eléd visszük most a betegeket. Eléd visszük egy testvérünket, aki súlyos operáció után van. Kérünk, segíts meg őt. Helyezd gyógyító kezedet a sebre. Újítsd meg szívét, és add vissza az új életét. Imádkozunk azokért, akik kórházi ágyon fekszenek, vagy otthon vannak, és betegségben, gyengeségben szenvednek. Segíts meg őket, Istenünk! Légy az ő gyógyítójuk, légy az ő őriző pásztoruk. Imádkozunk, Istenünk, nem csak a szomorúakkal, akik gyászolnak és szomorkodnak, hanem imádkozunk az örvendezőkkel is, és együtt adunk hálát minden örvendező pillanatért, amit a családban eltölthettünk, akár évfordulók, akár családi alkalmak kapcsán. Legyen mindenért áldott a te háromszor szent neved. Jézus Krisztusunk, te vagy a mi Urunk. Kérünk, könyörülj rajtunk, és hallgass meg a mi imádságunk. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Adakozzatok örömmel és hálával. Tudjátok, hogy mennyi mindent Istentől kaptok, és ismeritek az ige tanítását, a jókedvű adakozót szereti az Úr. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.